Az egyik kihallgató tiszt legszívesebben dezodorral fújta volna be az egész börtönt. Pollux Troy úgy bűzlött, mintha mindennapjait egy cefrés hordó és egy dökkút között osztaná meg. A fegyencet egy hazugságvizsgáló gépre tették, mely nem csak a szívritmusát, vérnyomását és a légzését figyelte, de a bőrén észlelt elektromos konduktivitás változásait is. Ragyogó masina volt, csak éppen Pollux légzése már akkor a hiperventiláció szintjén volt, mikor behozták a szobába. A kihallgató tiszt egyáltalán nem tévedett, mikor arra tippelt, hogy a fegyenc alapos diétával készült a kihallgatásra. Pollux, amióta behozták, zsírszalonnán és nyers répán élt. A desszertet valószínűleg a fém étkészlet vagy a rács nyalogatása jelentette, ami óriásira növelte anyagcsere háztartásában a vastartalmat. Ez az elképesztő diéta gyökerestől összekuszálta vérének és bőrének kémiai állandóit. Archer és Lazaro több más FBI ügynök társaságában a Sean irodájába telepített monitoron figyelték Pollux kihallgatását. A meglepő az volt, hogy Troy ideges kapkodása, rángatódzó szemei tanúsága szerint a fegyenc az összeomlás határán volt. A hozzá kapcsolt gép adatai alapján azonban épp hogy el nem bóbiskolt az unalomtól. Mondja el még egyszer, hogy mit tud a bombáról, mondta Thomas Torquemadafus, a makacsul hallgató bűnözők veterán logopédusa. Most mondom el hetedszer, nyögött reménytelenül Pollux izgága hangján. Azt csak keresztletvény helyett találtam ki. Szellemi agytorna volt, néha elunom magam, de soha nem építettem meg egyetlen rohadt bombát sem. Archer és Lazaro a számítógép monitorján nézték, de ismét változatlanul egyenletes volt minden érték. Archer keményen Lazaro szemébe nézett, és csak annyit mondott. Hazudik. Sean, ezt a gépet nem lehet átverni. Az biológiai csoda lenne. Manipulálja a gépet, nem átveri. Pollux Troy zseniális szociopata. Ne kérdezd hogyan, de még azelőtt legyőzte a gépet, mielőtt rákötötték volna. Megépítették a bombát, és 18-án fel fog robbanni. Honnan veszed? Tudom, és kész. Lazaro szomorúan megrázta a fejét. Bízom az ösztöneidben, Sean. Mindig is bíztam bennük, de nem tehetünk semmit bizonyítékok nélkül. Archer végig hordozta tekintetét a szobában egybegyűlteken. Minden jelenlévő arcáról ugyanazt olvashatta le. Bizonyítékok nélkül nem tehetünk semmit. Legszívesebben egyenként megragadta volna valamennyiüket, és úgy ordította volna az arcukba, hogy neki van igaza, és emberéletek ezreibe fog kerülni, ha nem hisznek neki. Eszébe jutott, hogyan tanították Eve-et a szülés előtt a fájások enyhítésére. Mélyeket lélegezni, lassan beszívni, majd kifújni a levegőt. Be, ki. Nem tudta eldönteni, hogy hisztérikus dühe csillapodott-e, de annyit minden esetre elért, hogy a kollégák elhagyják az irodáját. A hivatal előtti emlékműnél munkások serénykedtek. Archer pontosan tudta, hogy az a dolguk, hogy négy újabb csillagot helyezzenek a meglévő számtalan mellé. Ezek a szolgálat teljesítés közben meggyilkolt ügynökökre emlékeztették az élőket. Christianson, Winters és Weinhoff. Talán nem sokára még több munkát fog adni a kőfaragóknak Castor bombája. Vajon a tűzszerészek veszítik előbb életüket, vagy tízezren Los Angeles lakói közül? Mit tehetne, hogy ezt megakadályozza? A gondolataiba merült. Archer észre sem vette, hogy két alak közeledik felé. Brody és Miller voltak. Kér egy kávét, Sean? Kérdezte Miller.
Köszönöm, nem. Esetleg bekaphatnánk együtt valamit, mit szól hozzá?
Archer, aki ismét az aggasztó helyzet megoldásán törte a fejét, nem válaszolt.
Mondott magának bármit is Castor a bomba helyét illetően?
Van valaki, aki tudja. Castor öccse Pollux, ő viszont hallgat, mint a sír, amíg a bomba fel nem robban. Brody egy várándítással felelt.
Hát végül is berakhatnák a cellájába egy ügynökünket, hogy kiszedje belőle, hová rejtették a bombát.
Hová szállították Pollux Troyt?
Arvi Home-ba, felelte Brody. Hál' Istennek elegendő bizonyíték áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy mindkét fivért többszörös életfogytigrára ítérjék.
Harvey Home börtöne egy szuperbiztonságos és szupertitkos létesítmény volt, ahová Amerika legveszélyesebb bűnözőit zárták. A szökés lehetetlen volt, még azt is alig néhány ember tudta, hogy egyáltalán hol található. Archer hallott valamit arról rebesgetni, hogy vagy Colorado távoli hegységeiben, vagy Kalifornia valamelyik sivatagában építették meg. Nincs sok értelme, mondta Archer. Pollux Troy-jal kellene illusztrálni a paranoiáról szóló összes kézikönyvet. Az egyetlen ember, akivel hajlandó volna a bombáról csevegni, a testvére Castor. A halottak pedig nem beszélnek. Brody és Miller sokat mondóan egymásra néztek. Vegyült némi bűntudat is abba, ahogy most szinte egyszerre Archer felé fordultak. Sean, talán éppen ebben rejlik a megoldás, szólalt meg végül Miller. Archer nem sok jót vélt kihallani a nő hangjából, de nagyon-nagyon érdekelte a dolog. Megoldhatónak látjuk, hogy Castor Troyként lépjen Harvey Home börtönének falai közé, szólt Brody, miközben Millerrel együtt a hivatal Tartarusnak elnevezett, mélyen a föld alá épített létesítményei felé tartottak a gyors liften. Archer füle pattant egyet, ahogy a föld felszíne alá érve nőni kezdett a nyomás. Megkérte Brodyt, hogy legyen olyan szíves és ismételje meg, amit mondott, de Miller leintette. Jól értette. Sean kényelmetlenül fészkelődött öltönyében. A föld alatti folyosókra pumpált oxigén mesterséges szagánál csak a hideg neonfények zavarták jobban. Miért nem küldik be az álommanót? Lehet, hogy Pollux alvás közben beszél néha. Miller válasz helyett kényelmesen rágyújtott egy cigarettára. Brody és Miller egy korterembe vezették Sont. A szoba közepén egy sápat, ernyett test feküdt, körülbelül olyan életvidáman, mint egy lapos macska. Valamennyi testnyílásából csövek álltak ki. Az egyik épp ebben a pillanatban továbbított néhány deci vizeletet egy gondosan lezárt tartályba. Archer bátortalanul közeledett a testhez. Tudatalatt már rég tisztában volt vele, hogy ki az, de a szemével akarta látni. Bár a csövek elfették a férfi arcát, a tetoválásokat nem lehetett eltéveszteni. Miért tartják életben? Kérdezte Archer. Ameddig lélegzik, veszélyes lehet. Nyugalom, Sean. Körülbelül annyira veszélyes, mint egy karalábé. Már csak vegetál, felelte Miller, és elnyomta a csikket Castor combján. A láb még csak megseremegett. Archer rajta kapta magát, hogy Castor testét méregeti, és meglepte kettőjük testfelépítésének hasonlósága. A különbség egyedül Archer pocakjában rejlett, amit azóta szedett fel, mióta már nem tudott hazajárni ebédelni, és beérte az állandó hamburgerezéssel is. A legnagyobb különbséget mégis testszőrzetük jelentette. Archer mellkasa majdnem sima volt, míg Castorét szinte teljesen beborította az erős, fekete szőrzet. Képesek vagyunk rá, hogy tökéletes álcát biztosítsunk a maga számára, Sean. Szó szerint állarcként viselheti Castor Troy valódi arcát. Maguknak elment a józan eszük, nyögte ki Archer. A barátai korán sem őrültek, Mr. Archer, pusztán csak a tényeket tárták ön elé, szólalt meg egy őrkorcsolyán érkező középkorú férfi. Miközben beszélt, Mountain Dew-t kortyolgatott egy hatalmas papírpohárból. A nyakára csúsztatott Walkman fejhallgatójából pedig valami abba számszólt. Hosszú, lófarokba fogott őszhaja kis híján beterítette pólójának hátsó felét, melyen a gurulni jó felirat ékeskedett. Köszönésre nyújtott kezét egy Mickey Jaggeres kvarcóra volt. A rajzfilm figura szemei ide-oda jártak, mintha csak azt figyelnék, kinek van bármi kifogása az ízlésrombolás emecsimbora szója láttán. Malcolm Welsh vagyok. Én irányítom a különleges akciócsoport fiziológiai álca kísérleteit. Tisztában vagyok azzal, hogy kicsoda ön, válaszolta Archer faharccal. De azt nem tudja, hogy mire képes, figyelmeztette Miller. A test fizikai méreteinek sebészeti úton történő megváltoztatásától a bőr átültetésen keresztül álcázni tud egy lebukott ügynököt, ha új arcvonásokat adhat a koronatanúnak. Tért át a szakmai részről a felhasználhatóságra Brody. Még a hangszín és a kézírás megváltoztatására is képes. Több esugónk tűnt már el itt, mint az East Riverben, tette hozzá vigyorogva Miller. Kérem, a végén még zavarba hoznak, szólalt meg most Walsh. Mutassuk inkább meg vendégünknek, hogy mindez hogyan is történik. Walsh előre gurult. Archer követte a nagy akváriumhoz, amiben fehér patkányok voltak. Mindegyik hátán furcsa púpok égtelenkedtek. Ha az ember közelebbről is megvizsgálta ezeket a kinövéseket, észrevehette, hogy emberi fül és orr alakot formáznak. Az egyik patkány hátán nem volt más, csak egy friss heg. Ez a helyes kis jószág, ez itt PV. A mai műtétünkhez volt segítségünkre. Talán felismeri a páciensünket, Sean. Walsh a műtő melletti megfigyelő szobához vezette Archerékat. Az asztalon Loomis az újonc feküdt, csukott szemmel, tágra nyitott szájjal. A sebész épp a kasztor lövése nyomán leszakadt fül után maradt, sebet tisztította meg. A sebész mellett egy technikust figyelte, ahogy egy különleges gép tűi körbe-körbe forogva alakítanak egy majd tenyérnagyságú friss emberi szövetréteget. Mi ez? Kérdezte Archer. Egy bőrátültető rendszer, felelte Walsh, miközben chipset majszolt. A gép finom mozdulataival a szövetből egy emberi fül formáját alakította ki. Mikor elkészült, a sebész felemelte, eltávolította a fölöslegessé vált szövetdarabokat, majd összehasonlította Loomis épp fülével. A végtermék pontos tükörképe volt az eredeti fülnek, csak éppen halvány rózsaszínű volt. A sebész óvatosan a csontokhoz illesztette az elkészült testrészt, és miután milliméterre pontosan beállította a helyzetét, elkezdte felvarni az új fület. Archer a szemközti falon felállított óriás kivetítőt bámulta. A kinagyított képen még jobban látszott, hogy az öltések egy-másfél percen belül nyomtalanul felszívódtak. Ahogy a fül apró hajszál erei bekapcsolódtak a véráramba, a színe is pontosan olyan lett, mint ahogy Loomis az gyerekkorától fogva megszokta. A hamis fülét is ugyanúgy fogja érezni, mint az eredetit? Itt semmi sem hamis, Sean, válaszolta Walsh. Minden teljesen organikus. A sebet szerves emberi csontokból kivont zselatinból készült szálakkal öltötték össze, nyom nélkül felszívódnak egy órán belül. Mivel kizárólag olyan szerves anyagokkal dolgozunk, amit a szervezet minden további nélkül befogad, Loomisnak nincs más dolga, mint felébredni. Aki nem tudja, melyik fülét vesztette el, magától soha nem fog rájönni. Walsh görkorcsolyáján a szomszédos laboratórium felé vezette Archert. Az ön esetében, már amennyiben vállalná a feladatot, a változtatások nem lesznek ennyire véglegesek, de amíg vissza nem állítjuk az eredeti állapotot, senki sem tudhat róla. Walsh most felkapott egyet a sorban egymás mellé helyezett arcméretű szovjet profiltípusok közül. Sárgás porcanyagból készült, úgy nézett ki, mintha poros mély viasz lett volna. A szövet alatt apró támasztó bordák sorakoztak, melyek az átlátszó műanyag tartó formán nyugodtak. Walsh az egyik mintát átnyújtotta Archernek, aki úgy helyezte az arca elé, mint valami maszkot. Egy arcdarab valahonnan az áll mellől levált, és a földre esett. Ez bizonyosan meg fogja téveszteni Polluxot, húzta el a száját Archer. Walsh lehajolt, felvette, majd visszaillesztette a darabot, és ezután válaszolt. Ez, Mr. Archer, egy morfogenetikus sablon. Készítünk egy ilyet Castor Troy arcáról is, melyet úgy alakítunk ki, hogy pontosan illeszkedjen a maga koponyájához. És akkor ön lesz Castor Troy, fejezte be a mondatot Miller. A teli szájjal chipset ropogtató Walsh kezdte idegesíteni Archert. Lehet, hogy csak a titkosszolgálati megfontolásból nem kapott még eddig Nobel-díjat, de azért megtanulhatott volna csukott szája lenni. Arról beszél, hogy rám varják Castor arcát? Hát csak egy időre, Sean. Csak egy időre, szólalt meg Brody. A folyamat abszolút visszafordítható. Vagy így, vagy úgy, de a küldetése mindenképpen véget ér 18-án. Archer újra kezébe vette a sablont, és kelletlenül forgatta a kezébe. A furcsa anyagnak, mintha lett volna valami sugárzó, aranyszínű fénye. Castor bőrébe bújni... Furcsa borzongás fogta el a gondolatra. Miután ismertették velem a tényeket, hagyd mondjak el én is valamit.
Maguk mind komplett őrültek. Brody észrevette az Archer szája szélén bujkáló mosolyt. A szemei szinte felfénylettek, mintha már csak egy kis noszogatásra lett volna szüksége, és beleegyezik a dologba. Sean, te ismered legjobban Castort, az évek alatt szinte magadba szívtad őt. Nincs időnk mást keresni maga helyett, feltéve, ha van egyáltalán bárki magán kívül, aki alkalmas a feladatra, tette hozzá Miller. Nem, felelte Archer felindulva. Erről szó sem lehet, hol a kijárat? Úgy forgatta körbe a fejét, mint egy sarokba szorított vadállat. Nézze, több mint 10 000 ember élete farok kockát, most nincs időnk arra, hogy meggyőzzük magát. Archer a fal felé fordult, megtámasztotta kezével a fejét. Az akója ujja nedves lett a homlokán összegyúlt izzadság cseppektől. Brody odalépett hozzá, halkan suttogni kezdett. Sean, tudjuk, a fia halál akkor megesküdött, soha nem engedi, hogy Castor Troy még egy életet kiolcson. Megpróbált mindent, de kudarcot vallott. Talán most jön el az ideje, hogy teljesítse az esküt.
Szemét állat! Tört ki Archerből.
Brody nyilván beleolvasott a pszichológiai aktáiba. A hivatal pszichiátere tudott egyedül fogadalmáról, márpedig őt orvosi titoktartás kötelezi. Archert elfogta az undor, mindenkit félrelökött az útjából, és meg sem állt a folyosóig.
Hát, ez nem ment valami jól, suttogta Walsh. Vissza fog jönni, mondta Brody. Higgy el!
Archer a vécét kereste. Mikor végre megtalálta, nem tudta, hogy a kagyló fölé hajoljon, vagy inkább a nadrágját tolja el. Elől hátul jött belőle az áldás. Archernek nem esett nehezére, hogy összeszedje azokat az embereket, akikről biztosan tudta, hogy valamilyen kapcsolatban álltak Castorral. 24 órán belül mind az irodája előtt várakoztak a kihallgatásra. Fitch Newton megigazította rendkívül hosszú nyakkendőjét, és szemrebbenés nélkül tagadott.
– Hát mit hisznek, hogy valami véreskezű álmokfutó vagyok én? Nagyon sajnálom, hogy összeismerkedtem Mr. Troy-jal, de elhihetik nekem, hogy kapcsolatunk természete pusztán az orchideák iránti közös rajongásunkra szorítkozott. Olyan embernek ismertem meg, aki megveti a csipkézett szélű vagy a hurkos bibejű orchideákat. Ugyanaz a hevület fogta el egyet szép fehér torkú példány láttam, mint engem. Teljesen el voltunk képedve a nejemmel, mikor megtudtuk, hogy egy bűnözővel volt dolgunk. Képzelheti azt a döbbenetet. Szegény Emmy...
Tito meg Archer kénytelen volt végighallgatni mindezt, pedig tudták, hogy a pasas fegyverkereskedő és legutóbb plutóniumot szállított Castornak, aki Pakisztánba továbbította az árut. Mr. Newton hosszas faggatózásra annyit volt hajlandó elárulni, hogy Troy valóban vásárolt tőle egy kaptárt a méheinek. Aldous Nov Andino teljesen más eset volt. A kokain díler akkor tetszett némi reputációra, mikor a néhány év előtti szűkös időkben elképesztően tiszta kokain szállított filmsztároknak és producereknek. Mostanra néhány jól fizető, biztos vevőre szűkült le vásárlóköre, de nem úgy nézett ki, mint aki rosszul él. Talpig fekete bőrszerelésben volt, és csak akkor derült ki, hogy alatta nem hord semmit, mikor a meleg irodából ki kellett gombolnia a Jackie-jét. Sikerének titka abban rejlett, hogy soha nem fogyasztotta a kábítószert, amit másoknak árult. Egyszer elkapták, de a vizeletvizsgálat kimutatta, hogy Xanax a legkomolyabb méreg, ami a szervezetében kering. Andino nemen és igen kívül nem nagyon mondott semmit, de a nemeivel és igenjeivel se sokat. Mikor felállt, búcsúzóul csak ennyit szólt. Uraim, KBVF. Az mit jelent? Kérdezte később Archer Titót.
Mit tudom én? A CMBH-t még tudtam múltkor.
Ja, igen, csókod meg a bal herémet. Azon kívül, hogy néha Castor sofőrjeként szerepelt, Dietrich Hassler valóságos intézmény volt Santa Barbarán és a Hollywood Parkban. Lóversenyben utazott, és az ő feladata volt megakadályozni, hogy egy olyan nemes sportot, mint a lósport, ócska kis szerencsejátékká degradáljanak. Az esetlegesség, a véletlen és az ehhez hasonló szavak fizikai fájdalmat okoztak Dietrichnek.
Vagy a lovak véréből vett le egy-két decit, vagy más agyafú trükköt eszelt ki, hogy kiküszöbölje a rútvak szerencsét. Ha volt tuti befutója, arról Castrol is tudott. De itt az FBI irodájában galéria tulajdonosi minőségében volt jelen.
Igazán remélem, hogy segítségükre voltam, búcsúzott fél órányi folyékony hazudozás után. Jöjjenek le valamikor a galériámba. Fantasztikus nagy moholi nagy grafikáim vannak. Olyan meleg van itt bent.
Ezután elővette japán legyezőt, és azzal csapkodta magát, amíg ki nem ért.
Mint a polgárok valamennyien, szólalt meg csüggetten Archer. Te, ez a Dietrich miért viselkedett ilyen? Melegen?
Aha.
Úgy tudni, szeret fuvolázni.
Fuvolázni?
Mármintha rábokik a mikrofonra.
Hogy mit csinál?
Az Isten szerelmére son, azt petkálja mindenki, hogy beveszi a szájába.
Ja, az más.
Archer egy ideig nem szólalt meg.
Már értem.
Ki a következő?
Terelte végre másra a szót Tito.
A nő, ő az utolsó. Intett a folyosón várakozó asszonyra, aki kisfiát az ölében tartva ült a padon. Finom, szinte szlávos vonásai voltak, de arcának tiszta szépségét beárnyékolta a fájdalom. Kecses alakját divatja múlt olcsó konfekció áru fette. A furcsa összhatásban szinte ikonszerű arcának kifejezése kicsit olyan volt, mintha valaki összemontírozta volna. A kis dede tartó Madonna és a Mária a keresztnél olcsó, idealizált, technikolorban megálmodott ábrázolásait.
Dietrich húga, Sasha Hassler, mondta Tito. Egy ideig együtt voltak Castorral.
Minden tudok Miss Hasslerről, elégszer hoztam már be ide.
Behívatták őket. A kicsfiú letette a zsírkrétát, amivel eddig rajzolgatott az ölében lévő papírt, meg oda nyújtotta édesanyjának, hogy nézze meg. Archert Adam, mint minden 5 éves kisfiú, saját fiára emlékeztette. Sasha szemei fellángoltak a gyűlölettől, mikor gyermekével belépett az ügynök irodájába.
– Mit akar tőlem?
– kérdezte alig repezett undorral a nő. Egy kicsit megenyhült az arc, amikor elkapta a fiát nézegető Archer gyengét pillantását.
– Mikor látta utoljára Castor Troyt?
– Mit számít? – köpött ki Sasha.
– Castor halott. Maga ölte meg, nem?
– A kérdésre válaszoljon.
– Nézze! Nem követtem el semmit. Rajzot tanítok egy általános iskolába. Hagyjanak békén!
De csak feltételesen van szabad lábon, nem igaz?
Az szemét állat! Hát milyen ember az, aki ezzel mer zsarolni?
Gondolta Sasha, és magához szorította a kisfiát.
Miss Hassler ugye nem akarja, hogy a fia nevelőintézetbe kerüljön.
A nő rávetette magát az ügynökre. Karmaival szét akarta tépni Archer száját, de Sean elkapta csuklóit és megállította a kezét az arca előtt.
Tedd csak tönkre ennek az ártatlan gyereknek az életét a törvény szent nevébe, te szemét állat! Az ilyen szaralakok, mint te, úgysem értenek máshoz!
Archernek csak az információ kellett volna. A nő volt az utolsó reménye, hogy megtudja a bomba helyét, anélkül, hogy be kellene feküdnie vals kése alá. Nem volt más eszköze, mint a fenyegetés, de most elképzelte, mit jelentene a nőnek, ha elszakítanák a gyermekétől. Elengedte a nőt, vett egy mély levegőt, és újra, de most már szelidebben megkérdezte. Mikor látta utoljára Castor Troyt? Sasha egyenesen a szemébe nézve válaszolt.
Évek óta nem láttam.
Valószínűleg nem hazudott. Sean csak most vette észre, hogy a kisfiú a nadrágjába kapaszkodik. Adam megpróbált bátran viselkedni és nem sírni, de már szipogva mondta.
– Ne bántsa a mamámat, bácsi!
A kisfiú azt kérdezgette magában, hogy miért bántják az ő mamáját mindig a férfiak. Ha felnő, ő nem is akar férfi lenni. – Soha nem bántanám a mamádat, Adam! – válaszolta Archer. Sasha átölelte a gyerekét és kivitte az irodából. Archer arca nem árult el semmit, de valami nagyon szorította legbelül. Archer anélkül ment el az irodából, hogy Titónak megmondta volna, hová indul, illetve hogy mikor jön vissza. Sean úgy keringett Castor teste körül, mint egy zsákmánya fölött köröző sas. Miller és Brody teljes részletességgel elmagyarázták neki, hogy pontosan mi fog történni, és hogyan. Elképesztő képeket mutattak arról, hogy egy-egy paciens milyen volt előtte, és milyen lett utána. Mire 18-szor is körbesétált a Castort, döntött. Meg kell csinálnia. – És mi van Lazarroval? – kérdezte Archer. – Beleegyezett ebbe? – Nem tudhat róla – felelte Brody. – Csak az, amíg ő döntéshelyzetbe kerülne, egy hónapot venne igénybe. – Ez szigorúan titkos akció, ezért Walsh saját házi laborjában fog sor kerülni rá. – Tudjuk, hogy Tito közel állt magához, neki elmondhatja, de senki másnak rajta kívül – vette át a szót Miller. – Egy szót se senkinek. Sem Lazarónak, sem a feleségének, sem az anyjának. Archernek nem nagyon tetszett ez a titkolózás, ismét úrrá lett rajta a páni félelem. De aztán arra a 10 000 emberre gondolt, akit néhány nap múlva egy óriási detonáció fog darabokra szaggatni, és némán bólintott. Rendben van, belemegyek, szólalt meg aztán. Miller csak most vette észre, hogy egy ideje nem vesz levegőt. Brody Sean vállára tette a kezét. Menjen haza és pihenje ki magát. Hónapra olyan lesz, mintha kicserélték volna. Egy új ember. Archer utoljára még egyszer Castor Troy szemébe nézett, aztán elindult. Nem nézett vissza. Archer kiszállt a kocsijából, és majdnem megbotlott a felé guruló kosárlabdában. A srácok a telefonpóznára szerelt kosárra dobáltak, és most oda kiáltották neki, hogy küldje vissza a labdát. Sean az egész zűrös nappalla a háta mögött olyan merevnek érezte a testét, mint a telefonpózna volt, ameddig illett volna most eldobnia, ha nem akar leégni a szomszéd kölykök előtt. Erőlködve lehajolt és elhajította a kosárlabdát, de nemhogy nem ért pontot a dobás, de az egyik srácnak még a labda után is kellett futnia, nehogy messzebb guruljon, mint ahol Archernél volt. – Bocs! – mondta válvonogatva a férfi. Mikor belépett a házba, Sean fülét sikoltunk gitárok és iszonyatos gerjedés ütötte meg. Be akart menni Jamiehez, már csak a rendőrségi kihallgatás miatt is, de az ajtó előtt meggondolta magát. Belépett a nappaliba, ahol Eve a párnát magához ölelve, összegörnyedve aludt a pamlagon. Sean óvatosan behúzta maga mögött az ajtót, és odalépett a feleségéhez. Hátának Eve most is megbabonázta, akárcsak a kecsett nyakára omló szőke hajfürtök illata. Gyengéden rázogatva felébresztette feleségét. – Eve, Eve, kelj fel, drágám! – Sean... Nyitotta ki szemeit a nő, aztán fejét befúrta a férfi ölébe. Rosszat álmodtam. Mit álmodtál? Hogy zuhansz. Volt rajtad ertőernyő, de nem nyílt ki. Ott voltál mellettem, hogy megments? Nem. Archer egy pillanatig habozott. Hogy-hogy? Nem tudom, talán mert még soha nem volt szükséged a segítségemre. Archer a nő arcát két tenyerébe temetve magához emelte Eve száját, és megcsókolta. Az asszony szenvedélyesen csókolt vissza. Sean ujjai megfeszültek az asszony hátán, amint Eve keze a férfi inge alá csúszott. Az asszony szíve vadul dobogott, érezte, ahogy visszatér a már elveszni látszó szenvedély, hogy végre megtört a jég. Keze érintése szinte égette Sean mellkasát, és a nő megadóan fogadta a férjében tomboló vágyat, mikor újja a férje szívéhez közeli kör alakú forradáshoz ért. A férfi megrándult, aztán már nem volt vele többé. Eve ismerte Sean fájdalmát, és mikor férje elfordította a fejét, tudta, hogy csak őt óvja Sean, és pedig saját magától. – Nyugodj meg, Sean! – csitította az asszony. Sean nem tudott Eve-re nézni, egyre csak a plafont bámulta. Ennyi év után sem tudok túllépni ezen, csak egy kicsit kellett volna balrá fordulnom, és most Mikey élne. Te pedig halott lennél, mondta Eve, de érezte, hogy fájdalma egyre messzebbre viszi tőle Sean-t. Hirtelen elgyengítette saját tehetetlenségének tudata, remegni kezdett legbelül. Inkább magát, mint férjét bíztatva szólalt meg. Rendbe jön minden, meglátod, hiszen már nem él az az ember, most majd minden jó lesz. Eve, kezdte Archer, de elszorult a torka. Úgy érezte, hogy most mindent elpusztít maga körül, amit szeret, és hogy tönkreteszi azt az egyetlen lényt, akinek a szerelmében vakon bízhatott. Legszívesebben elmondott volna neki mindent, de ezzel őt is veszélybe sodorhatta volna. Drágám, ha még meg kellene tennem valamit, hogy végképp lezárjam ezt az egészet, akkor te is azt mondanád, hogy tegyem meg, nem? Bármilyen őrültség legyen is, ugye? Eve elengedte a férfit, a homlokán széles ránc jelent meg, a szemei egy pillanat alatt, mintha kihűltek volna. Úristen, Sean, ugye nem azt akarod mondani, hogy küldetésre mész? Archer fejében a pszichiáter szavai visszhangoztak. Ismétlési kényszer, szexuális zavarok, rögeszmés viselkedés. Utoljára, Eve. Amíg távol vagyok Jamie-nek és neked anyádhoz kell mennetek Santa Fe-be. Nagyon fontos, hogy... Azt mondtad, hogy most már velünk leszel, kiabált a könnyek között Eve. Megígérted? Mi lehet ennél fontosabb? Nem mondhatom el. Hidd el, hogy nincs más választásom. Azt akarod, hogy azt mondjam neked, hogy menj csak el? Hát jó, menj el, de akkor most rögtön, kiabált magából kikelve Eve. Archer kétségbe esetten nézett rá. Kifelé! Az asszony ellökte magától Archert, aki leesett az ágyról. Eve összegörnyedve szorította a párnát, épp abban a helyzetben, ahogy akkor feküdt, mikor Archer belépett a szobába. Sean arra gondolt, hogy majd a pamlagon alszik, de aztán, mintha kisfia szobájának nyitott ajtaja őt hívta volna, hogy ott töltse az éjszakát. Mikey ajtaját sohasem csukták be éjszakára, mert a kisfiú félt a szellemektől, és azt gondolta, ha nyitva van az ajtó, apja meg tudja menteni. Archer elheveredett a mintás ágytakaron, felkapcsolta a kis bohócot formázó olvasólámpát, és körbenézett a szobában. Élete legszebb éveinek múzeumában járt. Miközben gondolatai messzire elkóboroltak, szórakozottan csavargatta a jegygyűrűt az ujján. Lepillantott, és eszébe jutott, hogy holnap már nem lesz rajta. Sean megnyomta a bohócórát, és a sötétben végig nyúlt az ágyon. A matrac ugyan rövidnek bizonyult, de amúgy sem áltatta magát azzal, hogy ma éjjel nyugalmas álma lesz. A plafonon fluoreszkáló műanyag csillagok és bolygók világítottak. Sean-nak eszébe jutott az a karácsony este, mikor Mikey-val felragasztották a mennyezetre a csillagokat. Akkor kisfia még csak az égbolt összevisszaságát csodálta esténként, de Sean már alig várta a napot, mikor a csillagok belsejébe rajzolt furcsa krikszkrakszokból Mikey először kiolvassa saját nevét. Most, hogy már csak Sean olvashatta el újra, az égbolton ragyogó név mögül mennybéli csillagok ragyognak rá. De más fények is pislákoltak. Los Angeles kongresszusi központjának mélyében a bomba a piros ledje halálos pontossággal tartotta számon a hátra lévő időt. Az épület homlokzatán az egyik neoncső kialudt. Nem cserélték ki, holnap ugyanis változik a felirat. A neonbetűk már a raktárban hevernek szép sorban. Valahogy így, üdvözöljük az Amerikai Bárok Szövetségének vendégeit. Tito nem nagyon jutott szóhoz, miközben Archer a metrón előadta neki a tervet. Ez tiszta őrültség. Neked teljesen elment az eszed, ha ebbe belemész, Sean. Még hogy más bőrébe bújni, ráadásul pont az övébe. Még azt sem tudjuk, hogy hol van az Arvihon börtön. Tito kezében egy szendvics utolsó falatjával meg egy doboz kólával gesztikulált. Hétköznapokon mindig utazás közben reggelizett. Miközben Archer Castor dossziéját lapozgatta, véletlenül leejtett néhány fotót. Nincs választásunk, Tito, meg kell csinálni. Archer még egyszer át akart futni Castor anyagán, amit tulajdonképpen teljesen fölösleges volt, úgy is tudta fejből az egészet. Tito idegesen bekapta a falatot, és dühösen felpattant a helyéről. Szabad kezével egy fogantyúba kapaszkodott. Esélyed sincs arra, hogy átvert Polluxot. Castor vedelt, mint egy kefekötő, állandóan bagólógott a szájában, és a legyet is röptében, mégpedig a nap 24 órájában és óráján keresztül bármikor. Az igazat megvalva egyáltalán nem hasonlított rád. Ezzel elfordult Archertől, Aztán hirtelen a fogantyúra helyezve testsúlyát megpördült a tengelye körül, és Sean felé dobta a kólás dobozt. Archer elkapta és megitta a maradékot.
Most mi van?
Már is véget, Sean.
Mert?
Castle Troy balkezes volt. Archer a jobb kezében tartott kólás dobozra nézett.
Ne aggódj, elvégzem a házi feladatomat. Ha most csak a felére is képes annak, amivel dicsérik, akkor ki fogom szedni Polluxból, hogy hol van az a nyomorult bomba.
Tito reményt vesztetten felsóhajtott, ezzel jelezve, hogy beletörődött barátja döntésébe. Sean idegesen babrálta egy gyűrűjével. Kíváncsiságból lehúzta, és egy darabig furcsán bámulta a gyűrű alól előtűnő fehér csíkot. Vasnak erről sem szabad majd megfeledkeznie.
Rád szeretnék bízni valamit,
szólalt meg Archer, és átnyújtotta Titónak a gyűrűt. Tito elmosolyodott, és eszébe jutott az a pillanat, amikor az esküvőn Archer tanújaként utoljára kezében tartotta ezt a gyűrűt. Zsebre tette, Sean arcába nézett, de egyszerre ismét nem látott mást, csak aggodalmat a barátja szemében. Walsh magánklinikája pusztán egy ütött kopott tanya épületből, meg egy nagyobb, bedőlt oldalú istálóból állt. Holstein tehenek legelésztek az udvarba, ahová most a Ford furgonnal beálltak. A mexikói sofőr láthatóan megelégedett annyival, hogy a festék legalább még összetartja kocsiját. A Fordban zögykölődött Ito és Archer hálát adtak a mindenhatónak, mikor beálltak az istálóba, és végre épségben kiszállhattak a roncsból. Walsh közeledett feléjük.
– Erre, fiúk! – kiáltotta.
Mellé álltak az istáló egy félreeső sarkában elhelyezett fémplatóra, majd leereszkedtek a föld alatti laboratóriumba. Walsh a bejáratnál belefújt egy műanyag csőbe, és a biztonsági rendszer azonnal azonosította az orvost a DNS minta alapján. Egy óriási körölakú ajtó csúszott félre. Tito és Archer beléptek, és végighaladtak a fehérre festett folyosón. A laboratórium közvetlen bejáratánál Miller az utolsó slukkokat szívta cigarettájából, de ahogy a közeledők feltűntek, sietve eloltotta a csikket. Beléptek a megfigyelő terembe, ahol Brody idegességét pattogatott kukoricát rágcsával próbálta meg éppen levezetni. A műtőben egy technikus a kivetítőt állította be, amelyen Castle Troy testének komputeres grafikája volt kinagyítva. A gép Troy bőrét lehagyta a képről. Archer rosszul létfogta el.
A számítógépes grafika tökéletesen szimulálja Troy csontozatának, izomzatának és érrendszerének felépítését, így anélkül, hogy egy karculást is ejtenénk rajta, a hibátlan munkát végezhetünk,
magyarázta Walsh.
Most pedig vetközzön le.
Tessék!
Archer, nem tudjuk elvégezni az operációt, ha maga fel van öltözve.
Archer Millerre nézett. A nő megvonta vállát.
Láttam már ilyet.
Attól fogva, hogy Sean levetkőzött, Miller nem nézett többet rá. Úgy tűnt, egy férfi test látványa kellemetlen emléket ébreszt a nem túlságosan nőies lányban. Archer ágyéka előtt összefont kézzel állt, és megrándult, mikor valaki hozzáért a vállához. Tito nyújtott felé egy köppenyt, amit valahonnan a szomszédos helyiségből szerezhetett. Archer hálásan burkolódott a frotír ruhába. Még egyszer oda pillantott a mozdulatlan Castorra. A napok óta mozdulatlanul fekvő test izmai veszthettek valami tónusukból, de Troy minden más szempontból teljesen egészségesnek látszott.
Vágjunk bele, nem?
Szólt Walsh. Archer kelletlenül bólintott, és nem vágyott igazából tudni, hogy Walshék pontosan miébe fognak belevágni.
A vércsoportjuk különbözik, de ezen nem lehet változtatni. A magasságbeli különbség minimális, fél incsen belül van. A lábméret is közel egyezik. A pénisz nagysága a pegyhütt állapotban szintén stimmel, mindkettejüké átlagos.
– Ez meg hogy jön ide? – kérdezte Archer. – Úgy sem fogja látni senki.
– Börtönbe megy, Sean. Mindenki látni fogja. Castornak csak egy heréje van, úgyhogy az egyik heréjét amputálnunk kell.
– Micsoda?
– kiáltott fel önkéntelenül Archer, és védekezőn maga elé szorította a kezét.
– Csak vicceltem – mondta Walsh,
és tollával már is siklott tovább a kezében tartott papíron a következő tételhez. Titónak és Brodynak szép csendben folyt a könnye a visszatartott röhögéstől. Mint a rabszolga kereskedő, úgy nyomta bele tollát Walsh Archer úszógumjába. Mit szólna egy abdominoplasztikához? Hogy milyen plasztikához? Lecsapolnánk a hasikójáról a hájat. Erre a vendégem. Mehet. Remek. A hasizomzatot pontosan Castoréhoz fogom igazítani. Ez viszont nem maradhat itt, mutatott az Archer mellkasán lévő széles hegre. Ekkor megszólalt Walsh mobilja. Szervusz, aranymálinkom! A felesége hívta a szomszéd farmer épületből. Archernek a beszélgetést hallva el kellett ismerni, valószínűleg sikeres házasságok is köttetnek ezen a földön. Almás Pite? Nekem is félre tudnál tenni belőle egy picit? Az elkövetkező 24 órában el leszek foglalva. Igen, de majd eszünk az ágyban, jó? Walsh a többiek jelenlétéről nem zavartatta magát. Nyomott néhány puszit a mobil mikrofonjára. Én is szeretlek, csattanó maszlagom. Egy nővér levette Archerről a köntöst. Az anesteziológus a készüléket a csupasz asztalhoz tolta, melyre Archer nyugtalanul feküdt fel. A műtőasztalon nem volt semmilyen lepedő, a felszíne olyan volt akár a vízágyé. Miután Archer a rugalmas felszínen kényelmesen elhelyezkedett, és az ágy tökéletesen felvette körvonalait, a felület megszilárdult és mozdulatlanná merevítette Sean testét. Ahogy az arcára helyezett maszkon keresztül áramlani kezdett Archer tüdejébe az altatógáz, a férfinak eszébe jutottak a nagynénjénél Elizabethben történt nyarak, amiket főleg New Jersey-ben élő rokona fürdőmedencéje miatt kedvelt. Olyan érzés fogta el, mint akkor, amikor a víz felszínén lebegve bámult fölfelé hosszú perceken át. Most a víz örvényleni kezdett alatta, s a káprázatban úgy tűnt, ív hajol fölé sebészkéssel a kezében. Nagyon szeretlek, kicsim, akarta suttogni, de a nyelve nem engedelmeskedett. Áthatolhatatlan sötétség borult rá. A két egymás mellé kiterített test fölött szenzorok kezdtek pásztázni Troy és Archer bőrfelületének minden egyes négyzetmilliméterét. Az érzékelők miniaturizált videókamerák tömegéből álltak, amik egyenesen a központi számítógépbe táplálták a létszemének felbontásával rögzített információt. A program összevetette a két adathalmazt, és kiszámította a szükséges módosítások helyét és mértékét. Amikor magára az operációra kerül majd sor, Walsh maga egyetlen meccést sem fog ejteni, ehelyett kompjútervezérelte vékony lézersugarak végzik majd el a szükséges beavatkozásokat. Az előkészületeket az asszisztensek tették meg, miközben Walsh az adatokat ellenőrizte. Amint a gép megkezdte a combok, a has, a farizmok átformálását, Archer szinte ikertestvéreként kezdett hasonlítani Troyra. Walsh a posztoperatív kezelést szükségtelenné tevő, saját fejlesztésű, hajszálvékony lézerei azonnal elégették maguk után a szöveteket és az apró hajszálereket, így még vérzés sem léphetett fel. Troy tetoválásának átmásolása nem jelentett problémát, viszont a kopott festékszín kikeverése több időt vett igénybe, mint maga a reprodukció. Walsh a combra tetovált nagy szfinxszel kezdte, aztán Szemiramész függőkertje következett, majd a babiloni oroszlános kapu. Walsh rosszalóan csóválta meg a fejét a világ következő csodájának másolása közben. A rodoszi kolosszusra görög tunika helyett római tógát rajzolt a tetováló mester. A szemek már egy kissé aprólékosabb munkát igényeltek. Walsh mikrotűket mélyeztett Archer iriszének 38 szeletébe, és kékről barnára festette át őket. A pupillából kiinduló minden egyes irisz izmot a sárgás-barna különböző árnyalatára kellett átszínezni, és ezen kívül ott volt még a bal szembogár zöldes-fekete, apró, almát formázó hibája. Walsh-sal párhuzamosan az egyik asszisztens Archer ujjnyomatain dolgozott. A férfi ujjaira egy speciális műbört helyeztek Castor Troy új lenyomatával. A szőrzet elméletileg sokkal egyszerűbb problémát jelentett, azonban rendkívül időigényesnek bizonyult a Castor testén összesen megtalálható 42.436 szőrszál beültetése. A beültetést végző robotkar halkan zümmögve elképesztő sebességgel dolgozott, miközben Walsh egy kézi lézertűvel ritkította a kopaszodott Royéhoz megegyezőre Archer büszkén búrjánzó frufruját. Kis idő múltán Archer szinte teljesen átvette Castor Troy római szenátorra emlékeztető külsejét. És most, szólalt meg hosszú idő óta először Walsh, mielőtt belevágnánk a nehezébe, szeretném, ha mindannyian szemügyre vennék az eredményt. Nem hagytunk-e ki valamit? Az asszisztensek összegyűltek Archer körül, és elégedetten bólintattak. Némi különbség az izomtónusban, a kéz és lábformában az alapos megfigyelő leheletnyi eltérést vehet észre, de gyakorlatilag azonos volt a két test. A laboratórium üvegablaka előtt elhelyezett megfigyelőasztalnál Tito, Miller és Brody lenyűgözve figyelték, ahogy a lézersugarak finom bemetszéseket ejtenek a két arc szélein. A csodálatuk azonban egy szemvillanás alatt semmivé foszlott, mikor Walsh a két fülénél fogva lefejtette Archer arcát a koponyájáról, Brody lefordult a székről és sugárba hágy bele a szemét vödörbe. Walsh Archer arcát egy mesterséges vérrel teli fürdőbe helyezte. Az arc bőre halvány rózsaszínűen derengett a vákumtartályban, melyből egy csövön folyamatosan szivattyúzták ki a folyadékot, majd egy szűrőberendezésen keresztül visszainjektálták a tartályba. Az asszisztens a számítógép szimulált grafikája alapján megkereste a főbereket, majd azokat rácsatlakoztatta néhány átlátszó csőre, melyek szintén a fürdő mellett elhelyezett oxigénfrissítőhöz vezettek. A folyadékban lebegő maszkba visszatért a szín. Walsh a két arccsontozat különbségeiből eredő eltéréseket kiküszöbölő sablont ráhelyezte Archer koponyájára, és erre fektette föl Castor arcát. A teremben összegyűlteket annyira lenyűgözte a művelet precizitása, a pontosan illeszkedő felületek harmonikus találkozásának csodája, hogy észre sem vették, ahogy Castor szemgulyói vadul ide-oda kezdenek rángni arctalan koponyájában. Az eddig stabil EEG hullámok áthágták az eddig mért összes határértéket. Castor Troy álmodott. Azt álmodta, hogy valaki lehúzta az arcát. Egy pillanatra felémredt rémálmából, rájött, hogy nem álmodik, ez maga a valóság, és sokkos állapotban ismét kómába zuhant. Az EEG újra pontosan ugyanazt mutatta, mint az elmúlt napok során mindig. Archer az altatástól még félig kábultan ébredt fel a kivilágított egyszemélyes korteremben. Egy férfi ápoló ült az ágyánál fitness magazint lapozgatva. Sean fájdalmasan felnyögött. – Örülök, hogy magához tért, Mr. Archer – szólt az ápoló. – Megyek és hívom Dr. Walsh-t. Archer nem emlékezett rá, hogy hol van. Balesete volt. És hol van Eve meg Jamie? Aztán egyszerre meghallotta a közeledő Walsh görkorcsolyájának zaját, és szodongó érzés fogta el. Felderengett neki, hogy hozzájárult valamiféle operáció elvégzéséhez, de sehogy sem tudott visszaemlékezni, hogy miféle operáció lehetett. Rémület lett úrrá rajta, mikor rádöbbent, hogy forró arcát kötések borítják. – Üljön fel, Sean! – utasította Walsh, – és tartsa mereven a fejét! Ezzel az orvos egy sebészollóval óvatosan levágta a kötéseket. Hát, íme! Walsh hangjából alig leplezett büszkeség csengett ki, ahogy végignézett munkája eredményén. Archert a mosdó fölötti tükörhöz vezette. Sean félve emelte fel tekintetét. Archer elhagyta csodaországot, és mikor a foncsorozott felületről Castor Troy arca visszatekintett rá, belelépett a bal jóslatú tükörországba. Felüvöltött a soktól. – Sean, mi baja van? – kiabálta Walsh, amikor Archer öklével a tükörbe csapott. Az üveg megremegett, de nem tört be. Archer felemelte az éjjeli szekrényt, és a fémlábbal próbálta meg bezúzni. A tükör most sem tört be. Archer vadul bámulta ellensége arcát, és megrázkódott. újra elöntötte a vakdű, és addig csapkodta a tükröt a szekrény vaslábával, míg az apró darabokra nem tört. Most vagy 50 Castor Troy bámult rá vissza a földről. – Megölöm őket! – üvöltötte, és hirtelen élesen emlékezett mindenre. – Kiket akarsz megölni, Sean? – Brodyt és Millert, mindkettejüket megölöm! Archer felkapott egy tükörszilánkot, és megvizsgálta az arcát. Walsh megrémült, hogy esetleg fegyverként akarja használni az éles szilánkot. – Sean, szedd össze magad! – utasította Walsh. De ekkorra Archer már nyűszítve kúszott a földön, akár egy ilyet csecsemő, aztán lassan felfogta megalázó helyzetét, és erőt vett magán. Büszkesége segített visszanyerni az önuralmat, Walsh és az őr felsegítették az ügynököt a földről, és az ágyra ültették. – Sajnálom! – szólalt meg kapkodó lélegzettel. – Nagyon sajnálom, már jobban vagyok. Walsh biztatóan megveregette Archer vállát. – Hát persze, hogy jobban van, mondta. – A fogsorát még ma meg fogjuk csinálni. Sárga nikotinfoltokat kell felvinnünk a fogaira, és ez a művelet legalább egy-két órát fog igénybe venni. Archer lepillantott a szőrös mellkasára, lapos hasára. A sebb helynek nyoma sem volt. Szólni sem tudott, mikor Tito, Brody és Miller beléptek a szobába. Tito önkéntelenül a pisztolyáért nyúlta, hogy meglátta Castor arcát. – Én vagyok az, Tito! Tito elnevette magát saját tévedésén. – Azt hiszem, beválik a tervünk. Archer köszörülő fájdalmat érzett a torkában. Kivéve a hangomat, az még mindig az enyém. Walsh megtapogatta Archer gége főjét. A GG-jébe építettünk egy hangmodulátort, úgy látom a megfelelő helyen van. Amint bekapcsolom a csippet, kis gyakorlással tökéletesen fogja produkálni Castor hangszínét. Ezt pedig igya meg! Nyújtott Sean felé egy műanyag poharat. Ez majd teljesen rendbe hozza. Mi ez? Forró csoki, sok tejszínnel és cukorral. Miután a szükséges fogászati átalakításokkal is végeztek, Archer hangja gyökeres változáson ment keresztül. Ha a hangot egy kicsit az órürege felé irányította és egy kicsit mélyítette, pontosan olyan hangszíne volt, mint ellenségének. Troy viselkedésmódjának utánzása valójában sokkal keményebb diónak bizonyult Archer számára, mint az, hogy elviselje magán az orvostudomány legújabb fejleményeit. Archer csak kivételes alkalmakkor ivott alkoholt, akkor is leginkább csak bort. Castor Troy viszont megállás nélkül vedelte a meszkát. Sean-t leginkább a cipőfény ízére emlékeztette a torkát égető szesz. De az a tudat sem segített sokat, hogy a Mexikóban igen népszerű pálinkát úgy isszák, hogy az ízharmónia kedvéért az üveg aljára dugott hernyót is lenyelik. Egy pohártól szédülni kezdett, a másiktól már be is rugott. Szervezetének nem lesz ideje megszokni, hogy ezentúl limonádé meg csökkentett zsírtartalmú tej helyett töménnyel kell beérnie. Archer mindig is irritálta a cigarettafüst, és a második sluktól olyan hasogató fejfájást kapott, hogy megesküdött, akármilyen eszközzel, de elveszi a lánya kedvét a Marlborótól. Neki viszont Tito tanácsára negyed óránként el kellett szívnia egy cigit. Ráadásul a tükör előtt utánoznia kellett Castor nagyképű, fölényeskedő mozdulatát is. Nem elég, hogy úgy állt a kezében a Marlboro Light, mint egy céda kezében a fakanál, de ráadásul társa egy idő után elkezdte átszoktatni a zsitánra. Bár volt már tüdőlövése, az kismiska volt ehhez képest. Különben is nagyon elégedetlen volt új külsejével. Neki, akinek soha nem hullott a haja, most gyér hajszálait kellett igazgatnia, hogy a feje ne csupán egy összefüggő homlokból álljon. Aztán ott volt a guztustalan mellszőrzet is, ami állandóan beleakadt a cipzárokba, éjjel meg mindig viszketett, ha hasonfekve aludt. A balkezesség is állandó problémát jelentett, habár annak érdekében, hogy a férfi megtanulhassa Castor kézírását, Walsh igazított Archer kezének inain, egyelőre mégis csupán gyerekes macska kaparásra futott a Sean ügyességéből. Sokat edzette bal kezét, és bár Tito kólás doboz paródiája másodszorra már fényesen sikerült, Archernak minden étkezés előtt figyelmeztetnie kellett magát, hogy ne a jobb kezében tartsa a villát. Senki, maga Archer sem érezte úgy, hogy felkészült, de szorította őket az idő. Éppen az összepakolással foglalatoskodott, mikor Brody belépett a szobába. Most hívtam Lazarot, hogy Castor Troy váratlanul felébredt a kómából, és börtönbe kell szállítani. 27 órád van.
Rendben.
Erre nem lesz szükséged, mutatott Brody a táskára. Mostantól az Állami Büntetés Végrehajtási Intézet fog mindennel ellátni, amire csak szükséged lesz. Megkérhetnélek, hogy fordulj a fal felé?
Brody összebilincselte Archer kezét, aki majdnem elnevette magát, mikor meg kellett hallgatnia a jogait.
Kifelé menet elhaladtak a műtő mellett, ahol Castort gépek segítségével még mindig életben tartották. Valaki megszánhatta a tehetetlen testet, mert protoplazmával töltött maszkot helyezett az arctalan fejre. A maszkból kikandikáló szemekre 30 másodpercenként műkön csöpögött egy pipettából. Sean megállt Castor mellett, és arra kérte Brodyt, hogy emelje fel a maszkot. A csonka fejről Brodynak Lon Chaney jutott eszébe, az operaház fantomja eredeti, néma film változatából. Archert inkább Mikey egyik kedvenc csontváz figurájára emlékeztette, Skeletonra, a He-Man képregényekből.
Errefelé nem szokás elégetni a szemetet? Mutatott Sean Castorra.
Eddig nem, amíg a szerveit át nem küldjük oda, ahol hasznukat vehetik, felelte Brody. Egy kislány 5 hónapja vár megfelelő retinára, hogy visszanyerje a látását, és ami Castorunk lesz, az ő donorja.
Asher örömmel vette tudomásul, hogy Troy legalább holtában hasznossá teszi magát az emberek közösségében.
A fekete helikopter egy dühös dongó agilitásával ereszkedett le az FBI leszálló pályájára. Fegyveresek vették körül a teret, és Asher észrevette, hogy egy másik csapat is érkezik az elégedetten lépkedő Lazarro vezetésével. Tito a géphez vezette a bilincsbe vert Castor Troyt.
Most már sinem vagy, haver, dünnyögte Tito. Ha 3 nap múlva nem vagy kint, értesítem Lazarrót.
Kint leszek.
A két férfi sokat mondóan egymásra pillantott, mielőtt a fegyveres őrök odaértek volna hozzájuk.
Ezt az embert kitüntető bánásmóddal kezeljék, uraim, mondta Tito az érkezőknek. Ha nem figyelnek oda egy pillanatra, még ráharapja a tüküket.
Tito nagyot taszított Asheron, aki felbukott a lábát fogva tartó láncokban.
Színi előadás nem is kezdődhetne hatásosabban. A tiédet, seggfej, még azért nem téptem le, mert sehol sem találtam.
Archer megfeszített izmokkal állt ellen annak, hogy az őrök gépre rakják. Tito elmormolt egy imát a fogai között, ahogy a helikopter az égbe emelkedett. Archer szíve vadul vert az egyre magasabbra csapó dübörgésben, miközben az egyik őr ellenőrizte a bilincseit. A fickó Archert a Mad magazin címlapján elcsúfító vöröshajú és szeplős vásott kölyökre emlékeztette.
Ugye nem felejtették el, hogy ma estére kóser menüt rendeltem?
A vöröshajú Alfred E. Newman erre térdel gyomonszájon rúgta, a másik ugyanazzal a lendülettel Archer fejére fekete zsákot húzott. Egy injekciós tű fúródott a combjába, és Archer előtt elsötétült a világ. Az FBI leszálló pályáját Archer emberei a 2 emelettel följebb lévő kilátóról figyelték. És pont most ment kiegészítő kiképzésre Archer, sopánkodott Loomis, ahogy visszatértek az irodába.
Nem kéne mégis értesíteni Archert?
Szó sem lehet róla, szigorú utasítást hagyott, hogy nem léphetünk vele érintkezésbe, amíg az edzőtáborban állomásozik.
Eddig minden rendben, gyújtott rá egyik cigarettáról a másikra Miller. Brody nehezen felsóhajtott.
Kicsit sok lesz a halálból ennyi, gondolta Archer, ahogy lassan magához tért. Ezen a héten már másodszor taszították az üres, álomtalan semmibe. Ez nem álomba merülés volt, hanem a pusztulás kegyetlen élménye. Álmaiban az emberek repülni tudnak, a nyomorékok járni, de még a rémálmok is jobbak voltak a vákumban való eszméletvesztett lebegésnél. Bármilyen élet csak jobb lehet ennél. Talán még az is, ami most várt rá. Egyelőre még nem látott rendesen.
homályosan emlékezett valami olyasmire, hogy narancssárgába öltözött emberek behajítják ide, és mintha a fejét is beverte volna. Aztán megint elájulhatott. Ahogy megpróbálta felemelni a fejét, mozdulataira a fémlánc csőrenése válaszolt. Résnyire nyitotta a szemét, hogy kivegye azt a narancssárga foltot, ami lehet, hogy egy mérföldre, de az is lehet, hogy csak néhány lépésnyire volt tőle. Ez a folt a Red Watson nevet és az őrmesteri rangot viselte. Ezen kívül volt még nála egy vízágyú is, mivel az őrök parancsnokaként az ő feladata volt az újoncok eligazítása. – Felállni! – üvöltött Archerra, és ráfogta a vízágyút. Archer próbált felállni, de túl gyenge volt még. – Felállni! – ismételte torka szakadtából Walton, de Archer összeesett. Az őrmester a nagy nyomású vizet egyenesen Archer arcába engedte. Az ügynök fejjel erőre csapódott a mögötte lévő falba. Oda tapasztotta az iszonyatos erővel érkező vízsugár. Sean megpróbálta kiszabadítani a nyomásból a fejét, hogy nyitott szájjal levegőt vegyen, de csak egy adag tetűírtót sikerült lenyelnie. Végül magához tért. Elé dobtak egy pár nehéz fém csizmát, amit furcsa pántok borítottak. A talpán pedig bonyolult, szimmetrikus mintázat volt. Egy-egy csizma legalább 10 fontot nyomott.
– Vegye föl!
– ugatta az őr. Archer lenézett a csizmákra. A talpakon, mintha érzékelőket látott volna. A csizmát belülről borító műanyag pedig elektromos áramköröket rejtetett.
– Nem azt mondtam, hogy kurd meg azt a csizmát, te perverz állat, hanem azt, hogy vedd föl!
Archer belelépett a fém csizmákba. Abban a pillanatban valami satuként szorult a bokájára, és többé nem engedte.
– Túl szűk! – sziszent fel Archer. – Akár a hóhér kötele, inkább fogd be a pofád!
Archer megemelte a lábát. Körülbelül olyan könnyen ment, mintha a Jupiteren járna.
– Ez egy mágneszáras csizma! – mondta Walton. – A nap minden órájának minden percében jelzi, hogy éppen hol vagy. Ha kiállsz a sorból, bekapcsoljuk a mágneszárat.
Walton a csuklójára szerelt adóvevőbe szólt.
A 2246-os mágneszárat bekapcsolni!
A csizmában Archer érezte a bekapcsolt elektromos áramkört, ami a padló mágneses teréhez tapasztotta. Walton az övéből elővette az oldalán lógó hosszú narancssárga botot, és Archer combjához nyomta. Sean megpróbált hátralépni, de moccanni sem tudott. A csizmák odaszegezték a fémpadlóhoz. Üvöltve vágódott előre, ahogy a magas feszültségű áram belehasított a testébe.
– Felkelni!
– üvöltötte Walton, és most a rab mellkasába nyomta a botot. Megrázkódott az iszonyatos elektrosoktól, és a légszomtól tátogva lábra vergődött. Ekkor villanyborotvával a kezében egy másik őr lépett be a cellába. Walton parancsára letépte Archerről a ruhát.
– Mostantól az Arvi Home fegyence vagy. Nincsenek jogaid. Itt sem emberi jogokat nyafogó szervezeteknek, sem a Genfi konvenciónak, sem a jó édes anyádnak nincs beleszólása abba, hogy veled mi történik. Ha én azt mondom, tartsd ide a segged, akkor azt teszed, amit mondok. Világos? Fogd meg a bokát, te tetű!
Archer rettegve nézett a botra, aztán előre hajolt. Sean hallotta a gumikesztyű csattanását, és Kennedyre gondolt.
Ne azt kérdezd, hogy a hazád mit tehet érted, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazádért.
Levegőt mélyen be, ki, parancsolt magára, miközben Walton elképesztő alapossággal végezte munkáját.
A 2246-os mágneszárat kikapcsolni,
emelte Walton a szájához az adóvevőt. Archert rögtön elengedte a fémpadló. A második őr odadobott neki egy amerikai büntetés végrehajtás hőskorát idéző, fekete-fehér csíkokkal borított overalt. A cella ajtaja kicsapódott, és Archert végigvezették az ablaktalan folyosón. A falak mindenhol ugyanolyan fémszínűek voltak, mint az a helyiség, ahonnan Archert kivezették. Xenon égők szembántó fénye világította be a folyosót, ami az ellenőrző ponthoz vezetett. A terem közepén a biztonsági központ széles ablakai mögül narancssárga öltönyös őrök figyelték kényelmes székeikből a monitorokat. A képernyőkön az épület összes szárnyán a grafikus ábrázolásai sorakoztak, melyeken fehér körök jelezték az elítéltek tartózkodási helyét. Az ablakon bepillantva Archer látta, hogy most valamennyi kör a központi gyülekezőterembe tart. Walton megragadta Archer kezét, és hüvelykujját egy szkenner üveglapjára nyomta. Castor Troy fényképe jelent meg a monitoron, igazolva Archer személyazonosságát.
A 2246-os beléphet a központi gyülekezőterembe, szólt bele Walton adóvevőjébe.
Aztán vékony pengeszerű ajkait széles vigyorra húzta.
$50 fogadom, hogy nem éled túl a vacsorát. Ne okos csalódást, Castor!
Egy ajtó kicsapódott előtte, és Archer a szűk cellákkal keretezett folyosóra lépett. A cellák felszereltségét a célszerűség és a gazdaságosság jellemezte. Célszerű volt nem túl sok pénzt ölni a válogatott gyilkosokba. A cellában minden acélból készült, és valamennyi tárgynak le volt kerekítve a vége. A berendezés egyik fele egy WC-ből állt, ami, mint azt Archernek később módjában át megtapasztalni, naponta egyszer, reggelente önműködően öblített. A másik bútordarabot Archer először valami fémasztalnak nézte, aztán rájött, hogy az a Pritch. Miután elhagyta a saját 2246-os számú celláját is, az egyik őr a túlsó ajtó irányába mutatott, a központi gyülekezőterem felé, ahol a nap egyetlen étkezése, a vacsora került most felszolgálásra. Archer beállt a sorba, magához vett egy tálcát és levett két tányért a pultról. Az egyiken szürke, sós ízű és langyos kockák voltak, a másik kisebb tányéron apró, édeskés zöld kockák.
– Mi ez? –
kérdezte Sean a konyhástól egy nagy darab szempántot viselő kövér fickótól. A konyha tündér arcára egy horog keresztbe kapaszkodó sas volt tetoválva.
Panírozott osztriga édes szószban, picinye!
Archer tekintete felizzott.
Hol van az ezüst nemű? Hol a szalvéták? Ezüst és szalvéták?
A pasas még akkor is röhögött, amikor újabb vendégét szolgálta ki. Archernek még egy pohár víz is járt a vacsorához. A pohár fémből készült, nehogy valaki elkezdjen okoskodni. Ahogy Archer az asztalok felé fordult, a fegyencek beszélgetésének hangduruzsolása egyszerre megszakadt. A váratlanul beállt csendben még az elektromágneses mező zümmögését is hallani lehetett. Ez volt az első vizsgafeladat, mivel mindenki Archert figyelte, neki tökéletesen kellett Castor Troy szerepét alakítania. Szemével szeretett öccsét kereste, és mivel sehol sem találta, leült egy asztalhoz. A fegyencek római eleganciával, vagyis a kezükkel ettek. A zöld kocka talán tufu lehetett, de semmi íze nem volt. Az utóíze viszont arról árulkodott, hogy valószínűleg nyugtatót kevertek az adagjukba. Egy hatalmas termetű, szakállas férfi, akinek a foga szinte zöld volt, egyfolytában őt bámulta. Archernek, aki megpróbált üres semmit mondás sugázó tekintettel falatozni, fogalma sem volt, hogy ki ez, és hogy mit árthatott neki Castor. Egy kecskeszakálos, tűzfoltos homlokú figura fordult most Archerhöz. A homlokán lévő bőrhiba úgy festett, mint Új-Zéland térképe. Archer nem nagyon bánta, hogy nem kell zöld fogúval találkoznia, mikor a kecskeszakálos erős francia-kanadai akcentussal megszólalt.
Zutal orsz, Castor Troy, emlékszel hám?
A fickó új lehetett. Archer még egyszer felnézett a homlokára, és már be is ugrott neki, hogy ki újdonsült beszélgető partnere.
Fabrice Voisin, persze, tudom már, hogy ki.
Archer észbe kapott.
Tudom, hogy ki kapott el. Sean Archer vitt be, miután a kanadai parlament 5 tagját megmérgeztett Atlantic Cityben, a Cesar Palace-ban. Nem kellett volna azoknak az angolul vacsogó seggfejeknek a Quebec ellen szavazniuk. Hallottam, hogy Handán elintéztek.
Archer rádöbbent, hogy szinte mindenki ezt a beszélgetést figyeli.
Szerinted úgy nézek ki, mint akit Handán elintéztek, te francia buzi?
Fabrice rájött, hogy jobb, ha összehúzza magát. Nem akart magának ellenségeket Arvihomba, és különösen nem akart Castor Troy-jal újat húzni. Nem sokára Castor lesz itt a császár.
Nem, szó sincs hol. Komolyan fantasztika, hogy kinézel. És van itt neked valami?
Fabrice az overája mélyéről ritka kincset, egy bébi ételes üvegnyi szeszt varázsolt elő. Archer valószínűleg tartotta, hogy lassan gyűjtögetett ennyit össze a fegyencektől bizonyos szexuális szolgáltatások fejében.
Castor, valódi meszkál! Még férget is szereztem vele!
Archer távolról gusztálta a vizeletszerű folyadék alján lebegő zöld kukacot. A gyomra könyörgött, sírt, fenyegetőzött, de Sean magán érezte a kíváncsi pillantásokat. Egyhajtásra kiitta az egészet. Elégedetten elvigyorodott, aztán alaposan megrágta a pálinka bukkéját jelentő gyűrűs férget.
Azt hiszem már nem él, mondta faarccal, és kiötötte a nyelvét, aminek a végén ott ékeskedett az összerágott állat turmix formájában.
Fabrice másokkal együtt harsányan felröhögött, és Archernak minden önuralmára szükség volt, hogy lenehányja őket. A zöld fogú mentette ki szorult helyzetéből azzal, hogy rávetette magát Archerre, és ütemesen verni kezdte hatalmas ökölcsapásokkal frissítve fel Castor memóriáját. Miközben a zöld fogú mindenáron azon igyekezett, hogy lehetőleg valamilyen szokatlanul fájdalmas módon, de azért feltétlenül lecsavarja Archer fejét, Seannak nem maradt más választása, mint hogy térdét egy express vonat gyorsaságával a fejét szorító óriás ágyékába küldje. Az egyik őr szájához emelte adóvevő készülékét.
– Rendzavarás a gyülekezőben, mágneszárakat bekap! – Parancs visszavonva!
– avatkozott közbe Walton, és elégedetten lépkedett a dulakodók irányába. A zöldfogú felüvöltött, egyik kezével az ágyékához kapott, a szabaddal pedig a szemközti falig hajította Archert. Archer nagy nehezen talpra állt, és azt kellett látnia, hogy a többiek meglehetősen lelombozódva néznek rá. Szinte alig tartotta őket vissza az előbb bevitt rugás attól, hogy fújolni kezdjenek. Egyikük különösen csalódottan bámult, s Archer csak egy pillanattal később jött rá, hogy Polluxot látta. A zöldfogú úthengerként robogott felé, és az ügynök most éppen ezt akarta a saját javára fordítani. Keresztbe vetette magát a földön, mire a hatalmas támadója óriási csattanva bukott el benne, és mielőtt még zöldfogú felállhatott volna, Archer felpattant, és teljes testsúlya lendületét beleadva, könyökkel előre zuhant a fickó szakállas fejére. A közönség szimpátiáját Archer ezzel mindenképpen elnyerte. A zöldfogú feltápászkodott, és vérve borult aggyal egy hatalmas jobb egyenest küldött Archer irányába. Sean felkészülten várta az ütést, elkapta a kinyújtott kart, és ellenfele egész 350 fontnyi testsúlyát megpördítette a tengelye körül. Az óriás tehetetlenül szánkázott végig az acélpadlón. Ágyéka ismét szabadon maradt, de Archer ezúttal kihasználta a fémcsizma nyújtotta lehetőségeket is.
Fejre soha! Hangsúlyozott minden egyes szótagot egy-egy rugásnál Archer.
A zöldfogú üvöltött fájdalmában. Mivel Archer lábát kezdte feltörni a fémcsizma, átváltott kézi vezérlésre, és úgy ütötte az óriás fejét, állát, orrát, ahogy csak ebrejéből telt. Az utolsó ütés akkora volt, hogy zöldfog végig szánkázott a fémpadlón, orrával véres csíkot húzva maga után. Becsületét mentendő még egyszer felállt, és támadásra emelte a kezét. Red Walton, aki eddig semmit sem tett, hogy leállítsa a verekedést, most kedveszegetten lépett közbe.
– Mágneszárakat bekapcsolni!
– adta ki az utasítást nem túl lelkesen. Archer ismét enyhe elektromosságot érzett, és egy lépést sem tudott tenni. A zöld fog kétségbe esetten eresztette le karját. Orrából fekete-fehér csíkos rabnyuhájára ford az orravére. Archer sikítva merevedett ki, ahogy az elektromos botból a közvetlenül a gerincoszlopába áramló iszonyatos feszültség ívvé feszítette a hátát, majd végigfutott az idegeken. Ekkor Walton beleöklözött védtelen gyomorszájába, Sean pedig tehetetlenül előre csuklott.
– Miért engem? Nem én kezdtem! –
Walton válaszul álcsúcson ütötte. Archer összeesett, de mivel a talpát még mindig a padlóhoz szögezte a mágnesestér, teljes testsúlyával térdre zuhant. A fémes fájdalomtól szikrázott előtte minden.
ha egyszer kijutok innen,
suttogta Archer maga elé. Na, mi lesz akkor? Kíváncsiskodott Walton.
Kirúgatom magát.
Walton először nem mondott semmit, csak értetlenül bámult rá Archerre. Aztán hangos röhögés tört elő belőle, amihez röviddel később a többi őr meg a fegyencek is csatlakoztak. Walton most zöldfogúhoz fordult.
Ezért a szárítóba kerülsz, Dubov?
A fegyencek rémülettől elkerekedett szemmel szótlanul bámolták Dubovot. Mi lehet az a szárító? Töprengett Archer, miközben az őrök botjaikkal előre terelték az artikulátlan üvöltő óriást. Dubov egyszer csak elhallgatott, mert az áramütésektől elvesztette az eszméletét. Az őrök végtagjainál fogva megragadták és elcipelték valahova.
Mindenki vissza a cellájába, vagy holnap nincs kaja, világos?
A fegyencek unottan vették tudomásul az ismerős fenyegetést, de elkezdtek visszaszálingózni a celláikhoz. Walton Archerhez lépett, és közel hajolt az arcához.
Számodra a nászutasoknak fenntartott lakosztályt utaltam ki. Vár már a jegesvödörben előhűtött pezsgő, a hatalmas francia ágy, meg a pezsgőfürdő.
Archer inkább csatlakozott a többi elítélthez. Pollux lelassítva sétált, hogy Archer beérhesse.
Hé, tesó!
Szólította meg Polluxot Archer. Pollux az ügynökre merett, és lassan tetőtől talpig végigmérte.
Tesó!
Köpött ki kelletlenül.
Te nem lehetsz a testvérem.
Archer visszafogott lélegzettel állt. Egy pillanatnyi hatásszünet után Pollux elvigyorodott.
Az én testvéremet nem kapta volna el soha az a töpörödött pösi Sean Archer,
korholta Pollux.
Mondd, hogy a bomba legalább rendben van.
Archer megkönnyebbülten nagy lélegzetet vett.
Még nem találták meg.
Figyelj, Pollux, bár elfogta az undor, Archer mégis Pollux vállára tette a kezét. Walton rájuk merett, és botjával fenyegetőzve hallgatásra intette őket. Megfogadták a tanácsát. Archer felmászott egy létrán, mely szűkös szellájához vezetett. Miután az összes elítélt elhelyezkedett, mind a 250 cella ajtót egyszerre zárták be. Az egyik öreg fehér szakállas fegyenc, akit csak az idősként emlegettek, nem érte el a legmagasabb sorban lévő celláját, így kizárták. Vékony, reszkető hangján egyre azt kiabálta.
Ne, könyörgöm, ne!
Mikor elhurcolták, hogy valami titokzatos büntetést mérjenek rá. A cella olyan alacsony volt, hogy felállni sem lehetett benne. Arvihomban nem volt rádió, televízió vagy könyvtár, nem volt mosoda, nem volt mozi, és nem volt udvar sem. Archer úgy vélte, hogy valószínűleg a föld gyomrában lehetnek, mivel ugyanazt a nyomást érezte a fülében, mint amikor a Tartaruszban járt. Mikor a multifunkcionális bútorzatára nézett, a fémlap egyaránt betöltötte az ágy, a szék vagy az asztal szerepét, megesküdött, hogy soha életében nem fogja alábecsülni a matracos ágy kényelmét.
– Kasztor!
– szólalt meg valaki a szomszédos cellában.
– Ez a tiéd!
Egy remegő kéz konzervdoboznyi scotchot nyújtott át a rácson keresztül. A későbbiekben érkezett még bourbon és gin is. Néhány ritkaság számba menő cigaretta és némi fehér kockává préselt étel, ami helyi viszonylatban az egyetlen kemény valutának számított. A helyi erőknek minden okuk megvolt azt hinni, hogy Castor mostantól az új Arvihomi császár, és mindent meg is tettek, hogy uralkodójuk kegyeibe férkőzzenek. Castor eszmélete lassan kezdett visszatérni. A fájdalommal kezdődött, a lüktető, szaggató fejét elborító éles fájdalommal. Aztán az is eljutott a tudatáig, hogy valami puha és nedves dolog borítja az arcát. De valahogy túlságosan közelről érezte ezt a valamit. Fölfelé nézett és tágra nyílt szemmel bámulta a monitorokon végigfutó görbéket. Egyszerre csak elhomályosodott a látása, aztán újra kitisztult. Iszonyúan viszketett a szeme. Megpróbált pislogni, de nem ment.
Miért nem tud pislogni? Lehet, hogy megbénult.
Nem. Érezte, hogy ökölbe tudja szorítani a kezét. Akkor megdörzsöli a szemét. Először levette a maszkot, aztán a szeméhez nyúlt. Nem volt szemhéja. Aztán rádöbbent, hogy nincs orra, szája, füle sem. Csak nyers izmokat és véres húst tapintanak ujjai. Önkéntelenül felült, leugrott az ágyról és letépte a rácsatolt vezetékeket. Hirtelen gyengeség fogta el, a fájdalomtól tompán felnyögött, és ronybábuként zuhant össze. Az ágy szélébe kapaszkodva valahogy sikerült felállnia, és kezével kitapintani a falon lévő kapcsolót. Éles fények derengtek fel, mindenütt a korteremben. Castor átvergődött a fürdőszobába, és lassan, félve a tükörhöz lépett. Halálra váltan üvöltött fel. Nem kapott levegőt. Ha legalább hányni tudott volna, de nem volt semmi a gyomrában. Mikor a sokkos remegés nagy nehezen elmúlt, körülnézett a laboratóriumba. Egy családi fotókkal borított asztalt látott nem messze a fal mellett. Kezébe vette az egyik képet. Egy középkorú, hosszú, őszes haját szobbafogó férfi látszott a képen, ahogy Bali egyik strandján csókot nyom szerető hitvese arcára. Castor gézzel körbetekerte az arcát, mikor végre megtalálta a kijárati felvonót. Felliftezett a sötét fészerbe, és kilépett a szabad ég alá. Az eléje táruló látványtól az éjszakai megvilágítás ellenére sem volt nehéz kitalálnia, hogy egy marha farmon lehet, valahol a tengerpart közelében. A tiszta éjszakai égbolton szikrázóan ragyogtak a csillagok milliárdjai. Az ilyen éjszakák hiklették Van Goghot alkotásra, gondolta Castor, vagy éppen arra, hogy levágja a fülét. A tücsök ciripelésben és a tehenek csapta zajon beszélgetés és nevetés hangjai szűrődtek át. Castor a ház közvetlen közelében álló tölgyhöz sietett, majd mögé bújva benézett a konyha ablakon. A laboratóriumban látott képről ismerős őszhajú férfi és a felesége vidáman tejet iszogattak, meg pitét falatoztak a házban. Castor a gyors forgalmi út szélén álló postaládához ment, és leolvasta róla a címet. 12-16, Ramsey, Canyon Drive. Lars és Hunt térkép alapján könnyen ide találhatnak. Most már csak telefonálnia kellett. Ahogy messzebbre pillantott a csendes óceán partszakaszát követő autópályán, nem sokkal feljebb megpillantott egy benzinkutat, mellette pedig egy nyilvános telefonfülkét. Castor mindenek előtt cigarettát akart szerezni. Megpróbált a benzinkutas szimpátiájára alapozni, de mikor az nem hajlott a jó szóra, más megoldást keresett. Az ámuló fickó előtt letekerte a fejét borító gészt, és barátságosan elmosolyodott. A tükörben már korábban kifigyelte, hogy a kiváltott hatás leírhatatlan. A benzinkutas nyüszögve remegő kézzel tolt elé egy karton Marlborót, sőt még némi apróval is megtódotta az adományt. Csak menjen már, könyörgött a halálra rémült férfi. Hát ennyit a jó szándék és a félelem motivációs különbségeiről, gondolta Castor, és már sajnálta, hogy nem a pedagógus pályát választotta. Lars és Hunt egy percig sem hitte el, hogy Castorral beszélnek. Mindenki úgy tudta, hogy meghalt. A hangja pedig csöppet sem volt ismerős, lévén, hogy Troynak nélkülöznie kellett az ajkait beszéd közben. Egy szavát sem hitték, de felkeltette az érdeklődésüket a dolog annyira, hogy utána nézzenek. Ha másért nem, azért mindenképpen, mert magát Castor Troynak nevező figura valósággal könyörgött. Ide kell jönnötök, ismételte el többször is. Ezt nem tudom egyedül megcsinálni. Egy órával később Walshékat egy Range Rover fékcsikorgása ébresztette fel. Alig telt el néhány perc, és a svédek egy bevonuló hadsereg lármájával törték be a bejárati ajtót. Selena Walsh felkapcsolta az éjjeli lámpát, és nem látott mást, csak a szoba légterét teljesen kitöltő fegyvereseket, akik történetesen épp ő rá meg a férjére céloztak.
Kik maguk és mit akarnak? Tette föl a szemüvegét Walsh.
Castor az ikrek közti szűkrésen átverekedve magát válaszolt.
Maga szerint mi a faszt akarhatok?
Sziszegte Castor fogai közt cigarettával. A füst innen-onnan arcának különböző üregeiből tört fel, és arctalan koponyáját gyengéden cirógatva szállt fölfelé, a szoba mennyezete irányába. Selena ütemesen rövid lélegzetvételnyi szüneteket tartva velőt rázóan sikoltozni kezdett. Ha tudta volna, mi vár rá, tartalékolta volna még az erejét. Castor kedvtelve nézett a nőre.
Azt hiszem végképp megihletett az éjszaka, de mivel ecsetet nem látok sehol, morfondírozott magában. Egy perccel később Castor egy igen éles kést tartott Selena füléhez. Már éppen beváltotta volna fenyegetődzését, amikor az összetört vals végre felajánlotta teljes körű együttműködését. Először is megadta a számítógép belépési kódját a svédeknek, akik a számítógép adattára segítségével végigkövethették az akció minden egyes fázisát. Oda hívták Castort, aki most megtudhatta, hogy mit viselnek a koponyájukon a divatozó FBI ügynökök az idei szezonban. A fegyenceknek napi 45 perc állt rendelkezésükre, hogy kielégítsék mozgásigényüket. Ilyenkor szívhatták el a naponta járó 1 szál cigarettát is, ami valószínűleg ugyanazzal a nyugtatóval volt megfűszerezve, mint a vacsorájuk is. Az udvar valójában ugyanolyan páncélterem volt, akár a gyülekező, csak épp a két végében felállítottak egy-egy kosarat is. Az egyik oldalon még egy hatalmas videókivetítő is, amin az Ontáriótó hullámzó felszíne biztosította a kosarazáshoz elengedhetetlen felszabadult hangulatot. Castor Troy, miután képességeiről futó tűzként terjedt el hír, mindkét csapatba beválasztották. Miután kisorsolták, hogy végül is kivel legyen, többen is odagyűltek a pálya köré, hogy megnézzék maguknak a börtön új üdvöskéjét. Az első passzot Archer az arcába kapta, a másodikat viszont sikerült megtartania. A középpályáról megpróbálta eltalálni a palánkot, de még előtte az ellenfélhez került az ernyetten vánszorgó labda, és a másik oldalon pont is lett belőle. Csapattársai nem merték leküldeni a pályáról, nehogy úgy járjanak, mint Dubov, de erre végül nem is kellett sor kerüljön, mivel Castor Archer egy várándítással lesélt át a pályáról, és Pollux mellé ült. Pollux üres tekintettel orrát piszkálva bámulta a videóprojektort. Meggyújtotta a cigarettáját, és a füstöt lassan beszívta, majd előbb az orrán, aztán a száján kilélegezte. Mikor megszólalt, szavai ugyanilyen lassan folytak le az ajkain. Persze, ez az állandó elektromos zümmögés csak azért van, hogy minket szépen lassan az őrületbe kergessen. Már hogyha előbb nem kapunk tőle agytumort. Archer egyszerre érzett undort és sajnálatot az izgága kis ember iránt, aki úgy tűnt állandó harcban áll saját testével. Pollux a tó hullámait bámulta.
Erről a rohadt videószaragról már nem is beszélek. Mindig ezt nyomják, mintha csak könyörögnének, hogy legyünk szívesek már fellázadni.
Pollux idegesen körülnézett.
Különben is. Hol a pokolban vagyunk?
Archer megvonta a vállát és elvette a feléje nyújtott cigarettát. Szívott egy slukkot, és ekkor észrevette, hogy Pollux árgus szemekkel figyeli a mozdulatot. Archer egy pillanatig habozott, hogy letüdőzze a füstöt. Végül leküldte, s majdnem öklendezni kezdett. Pollux majomszerű mozdulatai a másodperc töredéke alatt kimerevettek. Halkan, szinte suttogva szólalt meg.
Figyellek egy ideje.
Archer arca megkeményedett, és Polluxra bámult.
Na és?
Pollux újra felpörgött, zümmögő hangja, mintha egy furcsa, idegtépő dallamot játszott volna.
A dobásait pocsékok. Régen zsákoltál, most meg szinte tolod magad előtt a labdát. A cigit meg úgy fogod, mint egy piruló apáca.
Pollux most Archer kezére nézett.
És minek csavargatod állandóan az ujjadat?
Polluxnak feltűnt, hogy Archer a beszélgetés alatt folyamatosan képzeletbeli jegygyűrűjét birizgálja. Archer oda pillantott és örömmel nyugtázta, hogy Walsh eltüntette a fehér csíkot az ujjáról. Vakart rajta még egyet, mintha csak a makacs viszketést intézné el végképp, majd értetlenül ránézett Polluxra, hogy most meg mi a franc baja van.
Erős kételjeim vannak afelől, hogy te vagy.
Pollux ekkor hirtelen Archer Balk szeméhez kapott, és felhúzta a szemhéját, hogy megnézze, ott van az ismerős szemhiba. Archer elkapta Pollux kezét, és ellökte magától. Pollux lecsúszott a padról, de rögtön visszapattant, és kihívóan farkas szemet nézett Archerrel. Archer egy pillanatig még mérlegelte lehetőségeit, aztán hirtelen ötlettel hangosan elnevette magát. Pollux vállára tette a kezét, aki először megpróbálta lerázni magáról a kart, de végül megadóan hagyta, hogy Archer magához húzza.
Az üldözési mániád a régi, Pollux. Jobban tennéd, ha újra fedni kezdenéd a gyógyszereidet. És milyen gyógyszereket írt fel nekem a doktor bácsi, kedves bátyám? Vivevexet, Plakanolt és Deprembét, hogy kicsit stabilizálják azt az ingadozó kedély állapotodat. Archer észrevette, hogy van még egy sluk. A dekket lassan a szájához emelte, mélyet szippantott és élvezkedve bent tartotta a füstöt. Aztán egyenesen Pollux arcába fújta. Pollux, kómában voltam, a reflexeim a béka segge alatt, az agyam olyan, mint egy tisztára törölt Winchester. Totális káosz körülöttem minden. Még azt sem tudom, hogy a hülye Dubov mi a francos fenét akart tőlem tegnap. Archer kicsit megnyugodott, mikor látta, hogy Pollux gyanúja lassan elalszik. Azt nem lehet elfelejteni, kuncogott Pollux. Aznap hetyegtél a feleségével, mikor őt idehozták. Tényleg? Bizony. És szorgos kislány volt? Hát, mire hozzám került, már nem nagyon szorgoskodott, kacsintott Pollux. Úgy látszik, sok mindent elfelejtettem. Annál inkább szükségem lesz a segítségedre. Polluxnak nem nagyon tetszett, amit hallott. Nem vallott Castorra. Archer közelebb hajolt hozzá. Nézz körül! Kezdte suttogva. Az ide zárt barmoknak legalább a felét csúnyán átkúrtuk. Szerinted mi történne, ha rájönnének, hogy nem vagyok a régi? Hm? És akkor ki fog majd megvédeni téged? Pollux körbe pillantott a teremben. A fegyencek éhes szápaként lesték szemük sarkából a trójfi véreket. A két szadnik vérbosszút esküdött ellenük azon a napon, mikor egy fegyverszállítmányt a csecsenek kezéről az oroszoknak játszottak át. Mellettük Annúcio Suárez állt hadnagyaival, akiknek az volt a sérelme, hogy annak idején a kamionjuk teljes 8 millió dolláros kábítószer rakományát lenyúlták. Aztán ott volt még a Changeng. Velük Trojéknak vérszövetséget kellett kötniük ahhoz, hogy végre átadjanak nekik egy hadiipari szoftvert, amit Castor megrendelőjének szállítaniuk kellett. Archer átölelte Polluxot, aki ezt szokása szerint vonakodva fogadta, de azért ezúttal sem bújt ki a családi rituálé alól. Ölej meg, Pollux, mutassuk meg ezeknek a faszjankóknak, hogy a trojfi vérek mind halálig összetartanak. Pollux megölelte Archert, és látványosan megtapogatta a testvérét. Mikor végül elengedték egymást, Archer szétnyíló inge mögül feltűnt a gízai piramisok képe. Tudom, hogy a 10. születésnapomra kaptam, csak azt nem, hogy miért. Archer lélegzett visszafolytva várta, hogy még mindig bizonytalankodó Pollux beleessen a csapdába. Hogyan már? Felelte szinte énekelve. Az volt életünk legrosszabb napja. Archer tudta, hogy most végtelen fájdalomnak kell tükröződni az arcán, és Mikey-ra gondolt, miközben folytogatta a lelkiismeret furdalás, hogy a fia iránt érzett gyászával így módon kell visszaélnie. Istenem, akkor, amikor apa túladagolta magát a megyei kórházba, mondta Archer. Pollux feje majdhogy nem vibrálni kezdett, ahogy az emlékek feltolultak benne. Tehetetlenül feküdt az ágy mellett, azok a disznók pedig még csak meg se próbálták megmenteni az életét. Te adtad neki szájon keresztül a mesterséges légzést. Már akkor látszott, hogy ki vagy. Archert megdöbbentette, hogy Castor Troy sötét lénye mellett ilyen odaadó szeretet is megfért. Pollux szemei bepárásodtak, mikor újra megszólalt. Emlékszel, mire esküdtél meg a temetését? Hogy kinyírom apám orvosait? Úgy értem, utána, szólt Pollux, és gyerekes arckifejezéssel szégyellőse hajtotta le a fejét. Ujját végighúzta a bátyóvállán, és csak azután szólalt meg. Azt ígérted, hogy mindig vigyázni fogsz rám. Igéltem, gondolta Archer. A hét összes undorító élménye közül ez volt a leggyomorforgatóbb. Ha most sem hányja el magát, sikerülhet kiszednie belőle, amiért ezt az egészet idáig végigcsinálta. És fogadni mernék, hogy meg is tartottam az igéjetemet. Ez volt az egyetlen, amit soha nem szektél meg. Pollux sugárzó szemeket meresztett Castorra. Archer arcáról lassan eltűnt a mosoly, ahogy feladatára koncentrált. Hagyjuk a fenébe a múltat, váltott hangot. Mikor előttünk áll a jövő is. Még nem csináltak ki bennünket.
Archer elővette egy kis üvegkonyakot, meghúzta, majd Pollux felé nyújtotta.
Még ott van a bomba.
Na-na!
Pollux elvette az üveget. 10 millió dollár, sóhajtotta. És most mind a Kali drogbárók zsebében marad.
Kali drogbárók?
Archer nagyon meglepődött. Erről halvány lila gőzük sem volt a hivatalban. Nem is ez a legrosszabb, Pollux. Ugyan mi lehet rosszabb annál, mint hogy az ember elveszi 10 millió dollárt?
Az, hogy itt fogunk rohadni, mikor felrobban.
Egy valóságos műremeket építettél. A modern művészetek múzeumában volna a helye.
Archer olyan lelkesnek tűnt, hogy Pollux simán elhitte. Őt magát is ki kéne állítani a mesterműve mellé.
Hát ez nem is kétséges, de most már be kell érnie az L.A. kongresszusi központtal.
Archer bólintott, aztán elmosolyodott.
Kösz, Pollux,
mondta, és ezúttal őszinte volt. Pollux döbbenten nézett.
Mi az, hogy kösz?
Pollux Troy összezavarodott. Rejtélapult ott, ahonnan nem várt semmilyen titkot. Nem tudta, hogy mi az, de megrémítette. Archer felfogta, hogy bizonyos fokig leleplezte magát azzal, hogy nyilvánvalóvá tette győzelmét. Pollux azért ennyiből nem jöhetett rá az igazságra, de Archert már egyáltalán nem érdekelte, hogy mire jött rá és mire nem. Egyszerre úgy érezte, hogy tényleg megérte keresztül verekednie magát ezen a hátborzongató feladaton. Élvezettel eljátszotta gondolattal, hogy majd megírja és eladja történetét Hollywoodnak, busás keresetéből pedig főiskolára járatja Jamie-t, ívvel pedig európai körútra fognak menni.
Azt hiszem, ezek tényleg kikészítettek téged, mondta Pollux, és fintorogva nézett Archerre.
Ebben a pillanatban a kivetítőn megjelent Red Walton életnagyságú képe.
Figyelem! Egyikük fegyelem kihágást követett el. Kaspar Dubovot a 45-56-os számú elítéltet a desszikáció zárkába helyezzük életfogytiglani büntetésének hátralévő éveire.
Pollux, Archer és a többi fegyencel együtt némán merett Waltonra. A kamera objektív az őrmesterről a mellette álló embernagyságú üvegborítási kapszulára siklott. A kapszulában Dubov ült, akit fémbilincsek tartottak szorosan fogva. Üvöltve esedezett kegyelemmé, rekettes, most mégis valahogy gyermekinek tűnő hangján.
Ne, könyörgöm, ne bántsanak, megígérem, hogy jó leszek.
Archernek fogalma sem volt, hogy mi fog következni, de szánalom fogta el szerencsétlen Dubov láttán. Walton megnyomta az előtte lévő pult gombját, majd beleszólt a csuklóján lévő adóvevőbe.
Az 1-23-as desszikációs kapszulát bekapcsolni, mondta, és egy popsztár önhitségével kacsintott a kamerába.
A kapszula belsejében csövek fúrottak Dubov oldalába. Mindegyik cső végéből sündisznó tüskére emlékeztető, vékony tűkből álló fémgömbök meredtek előre. Dubov eszeveszett sikójá erősödő üvöltése végül kissé tompult, mikor a kapszula tetejére rázárult egy üvegbúra. Archer legszívesebben elfordult volna, mikor a kapszula mellett álló orvos bekapcsolt egy szivattyút, ami sűrű, sárgás folyadékot szívott ki Dubov testéből, majd azt a gép mellett álló tartályba szállította. Dubov már nem kiabált. Másodpercek alatt múmiává aszalta a pokoli szerkezet. A férfi szemei kifejezéstelenül üvegesen meredtek előre. Egy hidraulikus lift viszintes helyzetbe fordította, majd a mennyezet felé emelte a Dubovot magába záró kapszulát. A kamera most totálra váltott, és követve Dubov távolodva zsugorodó kapszuláját, a kivetítőn látható kép megpihent a mennyezeten. A fegyencek a mennyezet narancssárga fényében most több mint 100 csontvázzá aszalt, és éppen csak életben tartott fegyencet pillanthattak meg. A kamera ismét Waltont mutatta.
Köszönöm a figyelmüket, uraim, és ne feledjék, az igazság ide át van, a szárítóban.
Archer cellájának szűk fémpadlóján fekvő támaszozott. Türelemmel várta már, hogy végre átadhassa a megszerzett információt, és akcióba léphessenek. Épp felülésekre váltott, amikor Walton botjával megütögötte a rácsot.
– Látogató!
– szólt, mire Archer szélesen elvigyorodott. Soha nem örült még annyira a rengőhasú Ned Brody látványának, mint most fog. Miller is itt lesz, és tetszik, nem tetszik, kapni fog tőle egy puszit. Még Brodynak is puszit fog adni. Hazafelé megállnak majd egy bárnál, és alaposan lefogják magukat inni a sárga földig. Walton beleszólt az adóvevőbe, mire a cella ajtaja kicsapódott. Szinte vonszolta maga után súlyos fémcsizmáit, hogy mielőbb a kihallgató helyiségbe érjen. Mikor a terembe ért, érezte, hogy a mágnészárat bekapcsolták. Archer szinte sugárzott, ahogy a vele szemben lévő ajtó kicsapódott. Lelkesedése azonban abban a pillanatban szertefoslott, ahogy megpillantotta látogatója kék szemét. Archer úgy érezte magát, mintha villamos székben kivégezték volna, csak azután valahogy mégis életben maradt. Saját arcát nézte, de egy másik ember fején. Nem tudta elszakítani tekintetét a látványtól. Azt remélte, hogy csak álmodik.
Mi a gond? Nem tetszik a vadonatúj személyisége?
Szólt hozzá saját hangja. Archer értetlenül bámult egykori önmagára. Rossz előérzettel figyelte a pimasz tekintetet saját szemében, a cínikus vigyort saját arcán. Egyszerre minden világos lett.
– Castor!
– nyögte kirekedten. – Nem, már nem – felelte Castor Troy, és gúnyorosan elhúzta a száját, ami nem is olyan rég még Sean Archer tulajdonát képezte.